Ez a Híradó csütörtökön, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Összesítették a levélszavazatokat mintegy 160 ezer határon túli magyar élt választójogával. A turizmus a gazdaság motorja, 11%-kal nőtt a szállodák forgalma februárban az egy évvel korábbihoz képest. Az Európai Bíróság szerint ellentétes az uniós joggal a házi pálinka főzés adómentessége, a kormány megoldást keres. Tiltakozások a megszorítások ellen, autóba rejtett pokolgép robbant Athénban, senki nem sérült meg. Csaknem 11%-kal nőtt a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma februárban az egy évvel korábbihoz képest, áll a Központi Statisztikai Hivatal jelentésében. A külföldi vendégek 9, a belföldiek majdnem 12%-kal több éjszakát töltöttek el szállodákban és motelekben. Nőtt a szobák kihasználtsága és az árbevétel is, utóbbi több mint 17%-kal. Szakértők szerint ehhez nagymértékben hozzájárult, hogy a belföldi vendégek közül egyre többen fizetnek Széchenyi pihenőkártyával.
A bátrabbaknak inkább a hagyma vagy ufócsúzdát ajánljuk, hiszen egy gyorsító szakasz után, a közepére érve pörög a vendég.
A Rászkevei Aqualand számos újdonsággal, így például az ufócsúzdával készül az idei strandnyitásra. A csaknem 2 milliárd forintból megépült fürdőkomplexumban, ahol egy szálloda is helyet kapott, számos fejlesztést hajtottak végre a közelmúltban, meg is lett az eredménye.
2012-es évhez viszonyítva a tavalyi év folyamán mintegy 25%-kal több vendég érkezett hozzánk, és ez a tendencia az idei első negyedében is folytatódott. Köszönhető ez a kedvező időjárásnak, valamint a szépkártyás fizetések bővülésének. Elmondhatjuk, hogy mintegy minden negyedik vendég szépkártyával fizet nálunk.
Húsvéti időszakra sajnos már teltházunk van. Nem tudom.
Az ide érkező vendégek zöme belföldi turista, de egyre több a külföldi is. A németek és az osztrákok mellett sokan érkeznek például Olaszországból. Hasonló a helyzet országosan is. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint idén februárban csaknem 11%-kal nőtt a turizmus az egy évvel korábbihoz képest. A külföldi vendégek 9, a belföldiek majdnem 12%-kal több éjszakát töltöttek el a szállodákban, panziókban. Nőtt a szobák kihasználtsága és az árbevétel is, utóbbi például több mint 17%-kal. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint a turizmusban bekövetkezett kétszámjegyű növekedés leginkább annak köszönhető, hogy az elmúlt években Magyarország turisztikai kínálata jelentősen megújult.
Nem csak a kapacitások, új attrakciók jöttek létre, hanem minőségben is nagyon komoly előrelépést tudtunk elérni. Ez mindenképpen vonzóvá teszi az országot a külföldről ide utazók számára, és az elmúlt években nagyon komoly erőfeszítéseket tett a kormányzat is, illetve a piaci szereplők is annak érdekében, hogy a belföldi turizmus presztízse növekedjék.
Ebben kulcs szerep jutott a szépkártyának. Tavaly utazásaink során már minden negyedik forintot a szépkártyáról költöttünk el. Csaknem 1 millióan éltek ezzel a speciális kafetéria nyújtotta lehetőséggel. Szakemberek szerint az adatok is alátámasztják, hogy a turizmus és ezen belül is a belföldi turizmus a magyar gazdaság hajtómotorjává vált. Az ágazat a magyarországi GDP-nek mintegy 10%-át adja, és majdnem 400 ezer ember megélhetését biztosítja. Az előrejelzések szerint idén még tovább erősödhet az idegenforgalom.
Összeszámolták a külhoni magyarok levélszavazatait. A világ több mint 50 országából majdnem 130 ezer érvényes szavazat érkezett. Ezek nagy többségét, 95,5%-át a Fidesz-KDNP kapta. A Jobbik lett a második, 2% körüli eredménnyel, a baloldali Összefogás pedig a harmadik, 1%-kal. Idén először volt lehetőségük a külhoni magyaroknak arra, hogy részt vegyenek az országgyűlési választáson.
Egy szavazat Ausztráliából, egy másik Észak-Amerikából, de a legtöbben Erdélyből és a Vajdaságból küldték haza a szavazatukat. Most először volt arra lehetőség, hogy azok a magyarok is részt vegyenek a választáson, akiknek nincs magyarországi lakcímük. Több tízezren levélben küldték haza a szavazólapot. Sokan viszont vasárnapra hagyták a voksolást, hogy a többi magyarral egy napon szavazhassanak.
Ez az első szavazás, amit fizikailag meg tudtunk csinálni, igen.
Világszerte több mint 50 országból érkeztek levélszavazatok az ott élő magyaroktól.
12 éves koromban hagytam el Magyarországot a második világháború után, de mindig magyarnak tartottam magam.
Emberi mi voltomat erősítették meg ezzel, hogy én, mint külhoni állampolgár tudok szavazni.
Engedjék meg, hogy a mai nap legfelemelőbb és legfontosabb tényére is ráirányítsam az önök figyelmét, ugyanis a külhoni magyarok ma szavazhattak először velünk együtt.
Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap este a mostani választás egyik legfontosabb újdonságának nevezte, hogy a határon túli magyarok is élhettek a szavazati jogukkal. A Nemzeti Választási Irodában vasárnap este 7-kor kezdték el összeszámolni a levélszavazatokat, és mostanra végeztek velük. Az összesen 159.316 visszaérkezett szavazócsomagból több mint 128.000 szavazólap volt érvényes. A magyarországi lakcímmel nem rendelkezők csak pártlistákra szavazhattak. Az előzetes végeredmény szerint a voksok több mint 95%-át a Fidesz-KDNP kapta. A külhoni magyarok szavazatai alapján a Jobbik végzett a második, a baloldali pártszövetség a harmadik, az LMP pedig a negyedik helyen. A Nemzeti Választási Irodában közben elkezdődött annak a 183 urnának a felbontása, amelyek a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok külképviseleteken leadott szavazatait tartalmazzák. Ezeket az átjelentkezettek szavazataival együtt szombaton számolják össze. Akkor hirdetik ki a választás előzetes végeredményét.
Angela Merkel levélben gratulált Orbán Viktor kormányfőnek a parlamenti választási győzelemhez. A német kancellár azt írta Orbán Viktornak, a Fidesz-KDNP választási sikeréből az a különleges felelősség fakad, hogy ismételt nagy többségét józansággal és érzékenységgel használja. Ennek során ön továbbra is számíthat Németországra, mint megbízható partnerre Európában, hangsúlyozta Angela Merkel hozzátéve, örül a további együttműködésnek Orbán Viktorral. Ellentétes az uniós joggal az, hogy Magyarország lehetővé tette az adómentes pálinka főzést, mondta ki az Európai Unió bírósága. A kormány korábban azzal érvelt, hogy a pálinka főzés a magyarság kulturális örökségének része, ennek megmaradásáért teremtette meg a házi pálinka főzés szabadságát. A vidékfejlesztési miniszter ma azt mondta, számított az ítéletre, amit az uniós bürokraták provokációjának tart, amivel a közelgő EP választást akarják befolyásolni.
Ide kerül bele a cefre.
Minden évben előkerül a házi pálinka főző a Bükzsérci vasas családnál. Mióta szabad, otthon is készítenek párlatot a kerti gyümölcsökből.
A ház környékén kis mennyiségben található gyümölcsököt, gondolok itt van 3 bokor ribizling, vagy 4 bokor málna, hogy ezekből kis mennyiség keletkezik, különleges anyag, és ezt nem tudjuk, nem is akarjuk hivatalos nagy pálinka főzdébe vinni.
Akinek pedig nincs saját készüléke, elviheti egy hivatalos pálinka főzdébe is. Az egyik Nógrád megyeiben például már 12 éve készítik a párlatokat. Tóth Zoltán cégvezető azt mondja, a szabad pálinka főzés bevezetése óta náluk is egyre többen főzetnek a behozott gyümölcsökből.
Amikor a miniszterelnök úr eltörölte a szeszadót és engedélyezte a kis főzéknek és a vagy magánfőzéknek az otthoni működést, azóta jelentősen azt tapasztaltuk, hogy majdnem duplájára nőtt a kedv, hiszen fel annyiba kerül a jelenlegi főzés.
Adjuk vissza az embereknek a szabad gyümölcspárlat készítéshez való jogot.
Orbán Viktor miniszterelnök még 2010 júniusában jelentette be a parlamentben, hogy kezdeményezik az otthoni pálinka főzés szabaddá tételét. A kormánypárti képviselők tapssal, az ellenzékiek nevetéssel fogadták a kezdeményezést.
A vidéki magyar emberek, akik dolgoznak, gyümölcsfákat ültetnek, azt gondozzák, nevelik, termését összegyűjtik, 90 év óta hadakoznak a mindenkori magyar állammal, hogy a szabadságukat, amely a szomszédos államok hasonló társait megilleti, azt maguk számára megszerezhessék.
A törvény még 2010. szeptemberében megszületett, és azóta minden Magyarországon élő felnőtt állampolgár adómentesen készíthet évente legfeljebb 50 liter 86 fokos párlatot. Emiatt indított kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben az Európai Bizottság. Szerintük ugyanis a törvény meg nem engedett, túl nagy adókedvezményt biztosított a pálinka főzőknek. Az Európai Unió bírósága végül csütörtökön kimondta, a magyar szabályozás nem összeegyeztethető az uniós joggal.
A bürokraták újabb felháborító provokációjának tartom.
A vidékfejlesztési miniszter szerint a döntéssel az Európai Unió egyes bürokratái az uniós választási kampányt akarják befolyásolni. Fazekas Sándor azt mondta, a magyar kormány meg fogja védeni a pálinka főzés jogát.
Megtaláljuk majd arra a jogi megoldást, hogy a magyar pálinka az továbbra is szabadon főzhető legyen, és azt a értékes hagyományt, amit jelent, nemzeti italunkat meg tudjuk védeni.
Korábban a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára azt is mondta, az otthoni pálinkafőzés engedélyezése óta nem csak a minőség javult, de a rendelet jó hatással volt a turizmusra és a gasztronómiára is. Vénémet Zsolt novemberben arról is beszélt, hogy ezzel párhuzamosan megnőtt a faiskolák forgalma, és több mint 50 helyen nyíltak az országban olyan kertek, ahol ősi tájfajtákat őriznek meg és szaporítanak. A vidékfejlesztési miniszter csütörtökön azt mondta, a bírósági ítélet nem érte váratlanul a magyar kormányzatot, de megvárják a részletes indoklást, és csak ezután döntenek a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen a további lépésekről.
Brüsszelben van tudósítónk, Baracka Eszter. Szervusz, mit jelent a gyakorlatban ez a döntés? Már holnaptól tilos adómentesen pálinkát főzni?
Jó estét kívánok! Nem lesz tilos holnaptól a pálinka főzés, sőt a következő két hónapban várhatóan nem változik semmi. Nagyjából ennyi időt kapnak a tagállamok arra, hogy végrehajtsák a bírósági ítéleteket. Most a következő lépésben az Európai Bizottság egyeztetést kezdeményez majd a magyar illetékesekkel arról, hogy milyen módosításokkal lehet megfelelni az uniós jognak. De a pálinka főzés ezután sem lesz tilos, csak értelemszerűen megváltozott feltételekkel. Az Európai Unió ugyanis a jövedelemadómentességet nem fogadja el, de kedvezményeket lehet adni a házi lepárlóknak.
Bizonyos feltételek mellett több uniós tagállamnak lehetősége van a szabad párlatfőzésre. Nekik miért engedélyezett mindez?
Valóban vannak ilyen tagállamok, például a németek, ahol egyes tartományokban magánszemélyek kaphatnak felmentést fél literig. Ausztriában ugyancsak mennyiségi korlátozással olyanok, akik maguk termelik a gyümölcsöt. Portugáliában is magánszemélyek saját gyümölcsből saját fogyasztásra, illetve a portugár bortermelők a törkölyre. Szlovéniában pedig a 40 liter alatti lepárló berendezések használatára van engedmény. Ezek a tagállamok vagy a csatlakozási tárgyalások idején harcolták ki maguknak ezeket a mentességeket, vagy pedig ott voltak 1992-ben, amikor az irányelv született, és akkor tudtak beleszólni a jogalkotásba. De van egy kivétel is, a portugálok például 2009-ben kaptak bizonyos engedményeket.
Baracka Eszter, köszönjük! Az MSZP szerint a kormány vagy nem ismerte az uniós jogot, vagy képtelen volt elérni, hogy azt megváltoztassák. A párt közleményében azt írja, a kabinetnek a szabadságharc helyett a szabad pálinka főzésért kellene harcolnia. Nemzeti listát állított össze a Fidesz az európai parlamenti választásra. A bejutásra esélyes helyeken határon túli magyarok is szerepelnek. A listát a párt alelnöke, Pelcné Gál Ildikó vezeti. Ő jelentette be, hogy a harmadik helyen Tőkés László szerepel, aki Erdélyt képviseli. A 9. és 10. helyen pedig a Vajdaság és Kárpátalja képviselője kap helyet. Pelcné Gál Ildikó hangsúlyozta, a Fidesz európai képviselői az elmúlt ciklusban a magyar érdekeket képviselték Brüsszelben, és ezt teszik a következő 5 évben is, ha bizalmat kapnak.
Nem tekintjük az Európai Bizottságot Magyarország kormányának, ezért semmiféle diktátumot nem tudunk az Európai Bizottságtól elfogadni. Nem tudjuk alávetni magunkat az Európai Bizottság érdekeinek sem. Az az eltökélt szándékunk, hogy határozottan képviseljük a jövőben is a magyar érdekeket. Éppen ezért meg fogjuk védeni a rezsicsökkentést, és meg fogjuk védeni a magyar földet is.
A Jobbik az Európai Egyesült Államok helyett Nemzetek Európájában gondolkodik, és Magyarország eddigi uniós tagságáról szóló kimutatást sürget. Staudt Gábor azt mondta, az Európai Unió egy szuperállam irányába indult el, megváltozott, és már nem az, ami Magyarország 2004-es csatlakozásakor volt. A jobbikos politikus többek között azt kifogásolta, hogy az uniós források nem jutnak el a megfelelő helyekre. Hozzátette, az uniónak vissza kell fordulnia a mostani tévútról.
Az emberek lássanak tisztán, és döntsük el, hogy milyen irányba szeretnénk Európa jövőjét, vagy milyen irányba képzeljük el. Az Európai Egyesült Államok, vagy a Nemzetek Európája koncepció az, amelyik kedvezőbb Magyarországnak és az itt élő embereknek, mi meggyőződésünk, hogy az utóbbi, amit követnünk kell.
Két képviselői helyre számít az európai parlamenti választáson az LMP lista vezetője. Meszerics Tamás azt mondta, bíznak azok támogatásában, akik az országgyűlési választáson is az LMP-re szavaztak. Hozzátette, május 25-éig minél több embert igyekeznek megszólítani, ehhez főként utcai politizálást folytatnak majd. A politikus hangsúlyozta, leginkább környezetvédelmi ügyekkel szeretnének foglalkozni.
A környezeti ügyek mellett, amik egyébként nem jelentéktelenek most sem, az Európai Unió különböző intézményeinek a demokratizálása is még várat magára, ebben is szeretnénk aktívan, tevékenyen részt venni, és ott vannak az autonómiák ügyei, amiket szintén támogatni szeretnénk.
Bár vereséget, kudarcot szenvedtek az országgyűlési képviselő választáson, a következmények levonásával egy időben meg kellett kezdeni a felkészülést az európai parlamenti választásra, mondta Bajnai Gordon Miskolcon. Az Együtt PM vezetője hozzátette, az Együtt és a Párbeszéd Magyarországért külön listát készít, ezeket összefésülik és közösen indulnak az európai parlamenti választáson. A listát a jövő héten fogadhatják el. Gyurcsány Ferenc vezeti a Demokratikus Koalíció európai parlamenti listáját, közölte Gréci Zsolt pártszóvivő Szegeden. A lista második helyén Molnár Csaba ügyvezető alelnök szerepel, őt Niedermüller Péter alelnök követi, a negyedik helyen Kakuk György, az ötödiken Kerékbárci Szabolcs elnökségi tagok szerepelnek. Gréci Zsolt arra számít, hogy a DK legalább két képviselőt küld az Európai Parlamentbe. A szóvivő hozzátette, Gyurcsány Ferenc, ha szerez is mandátumot, nem akar Brüsszelben dolgozni.
Szeretném megjegyezni, hogy Gyurcsány Ferenc vezeti ugyan a Demokratikus Koalíció Európai Parlamenti listáját, de az elnyert mandátum esetén is a Magyar Köztársaság Parlamentjében kíván tovább dolgozni.
A parlamenti politizálás nem az én legerősebb oldalam. Ezt mondta tegnap este az ATV-ben Bajnai Gordon, miután bejelentette, hogy hiába szerzett mandátumot, mégsem ül be az országgyűlésbe. A Jobbik szerint Bajnai Gordon becsapta, a KDNP szerint pedig cserben hagyta választóit. A volt miniszterelnök azt is bejelentette, hogy európai parlamenti képviselő sem akar lenni, sőt, állítása szerint főpolgármester sem.
Már az európai parlamenti választásra kampányol Bajnai Gordon, csütörtök délután például Miskolcon volt.
Nincs megnyerve semmi, és még nincs veszve semmi.
Hónapokon keresztül kampányolt az országgyűlési választások előtt is. A közös baloldali lista harmadik helyéről be is jutott a parlamentbe.
Önmagában a parlamenti politizálás azt hiszem nem az én erős oldalam.
Szerdán az LTV-ben Bajnai Gordon már arról beszélt, hogy nem erőssége a parlamenti munka, és bejelentette, nem lesz képviselő.
Azt hiszem, az ember jó, hogyha az erősségeit fölméri, és azt hiszem, hogy a parlamenti politizálása az nem az én legerősebb oldalam lenne.
Ezzel véleményünk szerint becsapja a választókat, becsapta azokat a választókat, akik esetleg az ő személye miatt is szavaztak mondjuk erre a formációra.
A Jobbik szerint Bajnai Gordon becsapta a választóit. Szilágyi György, a párt országgyűlési képviselője, felszólította az Együtt PM vezetőjét, hogy ne csináljon cirkuszt az országgyűlésből.
Ha tudták előre, hogy nem akarnak a parlamentben dolgozni, akkor ne bohóckodjanak. Akkor minek indultak a választásokon? Ha utána kitalálják, hogy nem is akarnak képviselők lenni, ne csináljanak cirkuszt a parlamentből.
A kereszténydemokrata néppárt szerint Bajnai Gordon a vereség után cserben hagyta a választóit azzal, hogy, ahogy fogalmaztak, visszatáncolt az országgyűlési képviselőségtől. Korábban sajtóhírek szóltak arról, hogy Bajnai Gordon lehet a baloldal főpolgármester jelöltje. A vasárnapi választási vereség után most újra felmerült ennek lehetősége. Például ezt írta a Népszava is.
Nincs ilyen ambíció.
A politikus az LTV-ben azt mondta, nem csak országgyűlési képviselő, hanem európai parlamenti képviselő, sőt, saját bevallása szerint főpolgármester sem szeretne lenni. Az önkormányzati választáson azonban támogatna valakit, aki szerintem élhetővé teszi Budapestet. Bajnai Gordon nevet nem mondott, így nem említette az MSZP-s jelöltet, Horváth Csabát sem.
Úgyhogy szeretnék majd támogatni valakit, aki főpolgármesterként élhető helyét teszi Budapestet.
Bajnai Gordon és Mesterházi Attila tavaly hónapokig versengett egymással a miniszterelnök jelölti pozícióért. A baloldali főpolgármester jelöltség miatt újabb hatalmi harc kezdődhet. Szerdán a Bajnai Gordonnal szövetséges Párbeszéd Magyarországért párt közleményt adott ki, amiben egyértelművé tették, hogy az őszi önkormányzati választáson nem támogatják a szocialisták jelenlegi főpolgármester jelöltjét. Szó szerint azt írták, Horváth Csabával nincs esélye nyerni a demokratikus ellenzéknek. Horváth Csaba erre a híradónak úgy reagált, ő nem azt olvasta ki a közleményből, hogy a PM nem tudja támogatni az ő jelöltségét.
Én szó szerint elolvastam a nyilatkozatot, nem ezt mondták, hanem hogy május 25-e után tárgyaljunk róla.
Horváth Csabát mi nem tartjuk olyan jelöltnek, aki a mi meglátásunk szerint képes a választók széles körét az ellenzék mellé állítani.
Jávor Benedek az Együtt PM társelnöke csütörtökön megerősítette, hogy az MSZP jelöltjét nem tartják alkalmasnak a győzelemre. Megkérdeztük a szocialista pártot, előfordulhat-e olyan körülmény, ami miatt hajlandóak lennének lemondani Horváth Csaba jelöléséről. Erre a kérdésre nem érkezett válasz.
Komoly felelősség terheli Mesterházy Attilát és Gyurcsány Ferencet is a választási vereségért. Ezt mondta a PMS Seyrin Gábor az estében, aki vasárnapig még a szövetségesük volt. A Párbeszéd Magyarországért párt politikusa szerint ugyanúgy, ahogy náluk, minden baloldali pártnak tisztújítást kellene tartania. Közben a híradónak az MSZP esztergomi elnöke azt mondta, a szocialisták akkor hibáztak, amikor szövetkeztek, idézem, a múlt árnyaival, vagyis Gyurcsány Ferenccel és Bajnai Gordonnal.
Igen, igen, győzni fogunk!
Ez a küzdelmünk ma este vereséget szenvedett.
Mindnyájunknak el kell menni!
Ez súlyos kudarc a kormányváltóknak.
Orbán Viktor menni fog, mi pedig jövünk. Nem tudok és nem akarok gratulálni.
A kampányban még biztosak voltak a győzelemben a baloldali politikusok. Vasárnap estére viszont kiderült, súlyos vereséget szenvedtek.
Május 25-i hatállyal lemondunk.
Az elmúlt napokban pedig sorra jelentették be a lemondásukat a baloldali összefogás politikusai. Szerdán Bajnai Gordon két posztról is lemondott, a parlamenti helyéről és az Együtt vezetői posztjáról. És lemondtak a Párbeszéd Magyarországért társelnökei is, Karácsony Gergely, Szabó Tímea és Jávor Benedek. Valamint a párt elnökségi tagjai Bakó Krisztina, Seyrin Gábor és Tordai Bence is. A Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció elnöke a helyén maradt. Mesterházy Attilának és Gyurcsány Ferencnek komoly felelőssége van a vereségben. Erről beszélt a PMS Seyrin Gábor, aki maga is lemondott. Szerinte az MSZP-ben és a DK-ban is tisztújítás kell.
Én azt gondolom, hogy Mesterházy Attilának és Gyurcsány Ferencnek is komoly felelőssége van a kialakult helyzetben. Nekük ezzel a felelősséggel számolniuk kell, hogy milyen következtetéseket vonnak le ebből. Ez az ő dolguk és a pártjuk dolga.
Felajánlja a lemondását?
Nem.
Mesterházy Attila hétfőn azt mondta, nem mond le. Szerinte mindent megtett. Amit lehetett.
Ami tőlünk függött, az mindent megtettünk.
Azon kívül, amit mondjuk eddig hallottunk, hogy jól csináltunk mindent, hát az pont nem igaz szerintem.
A szocialista pártban viszont többen nem értenek egyet Mesterházy Attilával. Az MSZP választmányi elnök helyettese Márton Roland például néhány helyen maradt le a bejutástól. Szerinte több önkritika kellene.
Ez a választás egy jó alkalom arra, hogy végleg megszabaduljunk a múlt árnyaitól.
Az MSZP esztergomi választmányi tagja pedig élesen bírálta, hogy az MSZP szövetséget kötött. Ahogy ő mondta, a múlt árnyaival. Gál Tamás szerint rossz döntés volt szövetkezni a két volt miniszterelnökkel.
Fék a múlt árnyai, az emberek véleményt mondtak róluk 2010-ben és 2014-ben is, tehát nem hiszem, hogy egy bukott miniszterelnököt vagy egy Hajdú Béthez szorosan kötődő másik miniszterelnököt újra be kéne venni ebbe a hajóba.
A héten az Origó és az Index is úgy értesült, Mesterházy Attila igyekszik megerősíteni a párton belüli pozícióját, ezért szakértői állásokat kínál azoknak a vidéki szocialistáknak, akik bár számítottak rá, nem jutottak be a parlamentbe. Szerdán Harangozó Tamás frakcióvezető helyettes ezt, ahogy mondta, nem erősítette meg és nem is cáfolta.
Nem tudok róla, nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni.
Szombaton ülésezik a Magyar Szocialista Párt választmánya, vagyis az a testület, amelynek tagjai a párt vidéki vezetői is. A választási végeredményeket akkor értékelik. A Demokratikus Koalíció pedig két napra Szegedre hívta az elnökségét. Gyurcsány Ferenc pártja most értékeli a vasárnapi vereséget.
3 hónappal meghosszabbították Simon Gábor az MSZP egykori elnökhelyettesének előzetes letartóztatását. A végzés nem jogerős. A fővárosi törvényszék közleményében azt írta, a kényszerintézkedést a szökés, elrejtőzés, a bizonyítási eljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt hosszabbították meg. Mesterházy Attila volt helyettese március 12-e óta van előzetes letartóztatásban. Adócsalással, magánokirathamisítással, valamint felbújtóként elkövetett közokirathamisítással gyanúsítják. A volt szocialista képviselőről február elején derült ki, hogy több százmillió forintot tart egy bécsi számlán, amelyet nem tüntetett fel vagyonnyilatkozataiban. Később a sajtóban az is megjelent, hogy egy bissau-guineai útlevéllel Budapesten is nyitott számlát. Sajtóhírek szerint a volt politikusnak összesen 5 eltitkolt számlája van. Simon Gábor tagadja bűnösségét. Náci, görény, sunyi kis mocsok. Schiffer András szerint ilyen üzeneteket kapott azután, hogy hétfőn az ATV-ben azt mondta, hogy ugyan elhibázott és téves a szabadságtéri emlékmű elképzelése, de az építés körüli cirkuszt túlzásnak tartja. Közösségi oldalán azt írta, volt, aki leköpéssel, mások utcai lincseléssel fenyegetik. Az LMP-s politikus mindezekhez hozzátette, az idézetek a magukat demokratának tartó polgártársaitól valók.
Az a hisztéria, ami keletkezett, azt gondolom, hogy mélyen túlméretezett ez a helyzet.
Ez egy hisztéria? Egy túlméretezett hisztéria?
Így van.
Ezt mondta Schiffer András az ATV stúdiójában, miközben a Szabadságtéren a Baloldali Szövetség több politikusa tüntetett, az 1944. március 19-i német megszállás áldozatainak emléket állító szobor ellen. Az LMP társelnöke túlméretezett hisztériának minősítette azt, ami történik.
Úgy beállítani, hogy az, aki március 19-e kapcsán emlékművet állít, az gyakorlatilag már a fasisztákkal árul egyékenyen. Tehát azért ne haragudjon, de ez enyhe túlzás. Főleg akkor enyhe túlzás, amikor március 19-éről maga a hitközség is megemlékezik.
Schiffer András világossá tette, hogy elhibázottnak és tévesnek tartja a szabadságtéri emlékmű elképzelését. Ugyanakkor szerinte az ellenzék jobban tenné, ha azokkal a problémákkal foglalkozna, amelyek a választási kudarchoz vezettek.
Próbálom akkor még egyszer világossá tenni az álláspontomat.
A beszélgetés során Schiffer András nyomatékosította, hogy ő maga is holokauszt túlélők leszármazottja. Ezzel együtt is hangsúlyozta, az emlékmű körüli cirkuszt túlzásnak tartja.
Az emlékmű körüli cirkusz túl van méretezve.
Náci, görény, sunyi kis mocsok. Schiffer András saját bevallása szerint ilyen üzeneteket kapott az interjú után. Ráadásul azoktól, akiktől nem erre számított. Szabó Zoltán a Demokratikus Koalícióból simán lenácizott. Egy volt bírósági szóvivő görénynek, aljas sunyi kis mocsoknak nevezett. Egy már korábban elhíresült nyelvész leköpéssel, mások utcai lincseléssel fenyegetnek. Ezt írt a közösségi oldalán Schiffer András. Az LMP-s politikus mindezekhez hozzátette, az idézetek a magukat demokratáknak tartó polgártársaitól valók. Szerinte bírálói egy gyűlöletcsoporthoz tartoznak, akik semmiből sem tanulnak. Nem sokkal a bejegyzés után az LMP is reagált az interneten a Schiffer Andrásnak üzengetőknek. A párt azt írta, az LMP nagyon sokak szemét kezdte el szúrni, hogy április 6-án bejutott a parlamentbe, illetve hogy akkor sem engednek az elveikből, ha ötször ennyi támadást kapnak.
A civil összefogás fórum azt javasolja a kormánynak, hogy hosszabbítsa meg a kilakoltatási moratóriumot, addig, amíg a deviza alapú hiteleseket segítő új jogszabály hatályba nem lép. Csizmadia László, a Békemeneteket is szervező civil fórum alapítója emellett felszólította a parlamentbe bekerülő pártokat, hogy kezdjenek mielőbb tárgyalásokat a bankszövetséggel, és álljanak ki nyilvánosan amellett, hogy a kúria még a nyári bírósági szünet előtt hozza meg a devizahitelesekre vonatkozó jogegységi határozatát.
A parlamentbe kerülő pártok megítélése nem a nagy szavaktól és az ígéretektől függ majd, hanem attól, hogy mit tesznek az elkövetkezendő 4 évben a képviselőik a parlamentben, miként állnak a közjó mellé, a közjó érdekeit szolgálja a devizahitelesek csapdából történő kimentése is.
Nagy erejű pokolgép robbant kora reggel a görög főváros központjában. A környéken több kormányzati épület mellett irodája van a Görögországnak a pénzügyi mentőcsomagot nyújtó trojkának, vagyis az Európai Uniónak, az Európai Központi Banknak, valamint a Nemzetközi Valuta Alapnak is. Athénban szerdán ismét tömegtüntetést tartottak a külföldi hitelezők és a kormány megszorító politikája ellen, de a merénylet elkövetését, amely csak anyagi kárt okozott, egyelőre senki nem vállalta magára.
Ennyi maradt abból a személyautóból, amely 75 kilónyi robbanószerrel megpakolva a görög jegybank székháza előtt röpült a levegőbe kora reggel. Ez pedig állítólag a robbanás hangja, amelyet egy helyi tévéstáb véletlenül rögzített. 3/4 órával a detonáció előtt névtelen bejelentés érkezett telefonon egy újsághoz és egy hírportálhoz arról, hogy merénylet készül. Ennek is köszönhető, hogy a támadás csak anyagi kárt okozott, de senki nem sérült meg. A környéken van több kormányzati épület, és a Görögországnak pénzügyi mentőcsomagot nyújtott Trojka, vagyis az Európai Unió, az Európai Központi Bank, valamint a Nemzetközi Valuta Alap helyi irodája is. A miniszterelnök helyettes szerint a helyszín és az időpont kiválasztása alapján következtetni lehet a merénylet céljára. A reggeli eset arra utal, hogy valakik befolyásolni akarják a mostani eseményeket, ám annyit biztosan kijelenthetek, hogy ez nem sikerült, közölte a politikus a robbantás helyszínén. Pénteken ugyanis Athénba várják Angela Merkel német kancellárt. Ráadásul Görögország 4 éves szünet után ma először bocsátott ki kötvényt, alig néhány órával a merénylet után, vagyis a jelek szerint a görög gazdaság lassan kezd talpra állni. Ám ebből a görög emberek vajmi keveset érzékelnek. Előző nap ismét több mint 20 000 tüntettek a fővárosban, a külföldi hitelezők és a kormány megszorító politikája ellen. Az államcsőd szélére került Görögország 2010 óta 2-szer kért pénzügyi segítséget a Trojkától. Ám a mentőcsomagokért komoly árat fizettek a görögök. 4 év alatt csaknem 40%-kal csökkentek a nyugdíjak, a bérek és a szociális területre fordított kiadások, közben a munkanélküliség a 27%-ot is meghaladta. Nem bírjuk tovább. Állítólag a mi érdekünkben hozzák ezeket az intézkedéseket, de csak rosszabbul élünk. A szolidáris Európa, ha egyáltalán létezik, csak másoknak hajt hasznot, mondja az egyik elkeseredett tüntető. A kormányfő nemrég bejelentette, nem lesz szükség további megszorításokra, ám ezzel aligha tudja lehűteni a kedélyeket az országban, ahol májusban az európai parlamenti választással egy időben helyhatósági választásokat is tartanak.
Jelentős változások lesznek vasárnaptól a keleti pályaudvarról induló és odaérkező vonatok menetrendjében, a pályaudvar feletti úgynevezett százlábú híd felújítása miatt. 6 héten át a szerelvények harmadának Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten vagy a déli pályaudvaron lesz a végállomása. A felújítás alatt a modern vonatok helyett több vonalon hagyományos szerelvények járnak majd. Az ideiglenes végállomásokat úgy választották ki, hogy az utasok metróval vagy más kötött pályás közlekedési eszközzel tudjanak tovább utazni a belváros felé.
Kelenföldön egy nagyon fontos fejlesztés lépett életbe az elmúlt másfél hétben. A metró elindult, és ez a metró kapcsolat a vasúttal utazók számára egy olyan lehetőséget biztosítanak, hogy az úti céljukat egy átszállással közel azonos idő alatt el tudják érni.
Teljes zárlat van a debreceni állatkertben. Lépfenében, vagyis antrax vírustól pusztult el az egyik oroszlán múlt pénteken. A vizsgálat megállapította, hogy a fertőzést egy beteg szarvasmarha húsa okozta, amiből a nagymacska evett. Most mindenki antibiotikumos kezelést kap, aki kapcsolatba került az állatokkal.
Technikai okok miatt zárva, ez a felirat fogadja az állatkertbe érkezőket Debrecenben. A létesítményt lezárták, mert lépfene, vagyis antrax fertőzésben pusztult el egy hím oroszlán pénteken.
Az oroszlán halálát valószínűsíthetően egy takarmányként beérkezett szarvasmarha okozhatta. Jelenleg az elhárítási feladatok zajlanak, tehát a fertőtlenítés, a dolgozóknak a érintett dolgozóknak a gyógykezelése.
A szakemberek szerint a látogatók nem kerülhettek közvetlen kapcsolatba a beteg állattal, így nem áll fenn fertőzés veszélye. Az érintett gondozók kezelését viszont már elkezdték.
A pillanatnyilag ez 27 főt jelent, akiknél az antibiotikus kezelést azonnal elkezdtük. Illetve hát a településről, ahonnan beszállításra került a marha, mai napon is folytattuk a járványügyi kivizsgálást. Pillanatnyilag annyi információnk van, hogy egy 7 fős családról van szó, akiknél szintén elkezdtük az antibiotikus kezelést.
A család Esztáron él, a szarvasmarhát is onnan szállították az állatkertbe. A tulajdonosnak ez volt az egyetlen tehene. A telepet fertőtlenítették, és a következő napokban a legelőre kijáró és a szénával etetett állatok is lépfene elleni vakcinát kapnak.
Állatról állatra nem terjed, emberről emberre közvetlenül nem terjed. A terjedés mindig valamilyen lépfenében elpusztult állatból származó terméknek a felvételével. Jelesül általában ragadozó állatokkal szokott ez előfordulni, vagy pedig legelőnként, legelőn járó állatoknál.
A lépfenével fertőzött szarvasmarha maradványaiból 2 oroszlán, 2 leopárd és 1 tigris is evett. Vasárnap az egyik leopárd elpusztult. A maradványaiban azonban nem mutatta ki fertőzöttséget. A 3 nagymacskát gyógykezelik, de a többi ragadozó és növényevő állat is vakcinát kap a következő napokban. A debreceni állatkert hatósági megfigyelés alatt áll, és várhatóan az utolsó fertőtlenítéstől számított 20 napig zárva marad.
Éveken belül duplájára emelkedhet a Parkinson-kórban szenvedők száma, figyelmeztetnek szakemberek. A betegség ugyan gyógyíthatatlan, de a tünetek gyógyszerrel jól kezelhetők. A nemrég indult Nemzeti Agykutatási Program célja a többi között, hogy minél hatékonyabban tudjanak segíteni a betegeken. Holnap lesz a Parkinson betegek világnapja.
Parkinson-szindrómára két gyógyszert szedek.
Vajda Istvánnál 10 éve derült ki, hogy Parkinson-kórban szenved. Kéz- és fejremegését azóta gyógyszerekkel kezelik. A salgótarjáni férfinak naponta 3-szor kell bevennie a pirulákat, hogy ne legyenek tünetei.
Mozgásom egy kicsit lecsendesedett, fájdalmak nincsenek ezekkel. A gyógyszereket veszedem előírás szerint, ebből gondoskodik a kedves feleségem is, hogy ezt minden nap pontosan ezt be kell venni, és aztán úgy érzem, hogy fájdalmam nincsenek.
A Parkinson-kór az egyik leggyakoribb idegrendszeri betegség. Magyarországon ma 20-30 ezerre becsülik a betegek számát, közülük azonban sokan nem is tudnak arról, hogy betegek. Szakértők szerint a betegség nem gyógyítható, gyógyszerekkel viszont jól kezelhető. A tünetek enyhítésében pedig a mozgásterápia és a társadalom megítélése is fontos szerepet játszik.
Ez a beteg közérzetét is javítja, és azáltal a betegnek a pszichéje, a lelke is felfrissül, úgy érzi, hogy ő tud még gyógyulni. Ez javítja a kezelésnek az eredményességét. És a másik, amit nem szabad elfelejteni, hogy a tudomány rohamléptekkel halad előre.
A parkinsonos betegek gyógyulását segíti a nemrég indult Nemzeti Agykutatási Program is. Pécset már több mint 10 éve használják az úgynevezett mélyagyi stimulátorokat, amivel olyan betegeken tudnak segíteni, akiknél már nem hatnak a gyógyszerek. Az agykutatási program segítségével ezt a kezelést fejlesztenék tovább.
A mélyagyi stimulátor kezelésnek a minőségét, a lehetőségeit terjesszük ki, ezt nemzetközi együttműködésben is végezzük, és a sikeres projektnél esetén abban reménykedünk, hogy a mélyagyi stimulátorral jobban és több beteget tudunk meggyógyítani.
Az orvosok szerint sokat számít az is, hogy minél hamarabb ismerjék fel a betegséget. Ez azért is fontos, mert a következő években akár a duplájára is nőhet a betegek száma.
A magyarországi holokauszt az összmagyarság tragédiája, mondta Thaisz Miklós, a holokauszthoz kapcsolódó emlékezni és emlékeztetni, valamint a tudás felelőssége pályázatok eredményhirdetésén. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője hozzátette, nemzeti ügy az emlékezés, amely közös jövőnk záloga. A pályázatok célja az volt, hogy pedagógusok és diákcsoportok saját lakókörnyezetükben kutassák fel és mutassák be a helyi zsidó közösség történetét, és maguk is megismerjék azt. Az eredményhirdetésen 7 pályamunkát és 4 pedagógus díjaztak. Ők lengyelországi tanulmányúton vehetnek részt, ahol végigjárhatják az elmúlt évszázad egyik legnagyobb tragédiájának helyszíneit.
A magyarországi holokauszt az egész magyar nemzet, az összmagyarság tragédiája. Mert a veszteség a nemzet egészét érte. Így a holokauszt emléknapján a nemzet egésze emlékezik a traumára. Nemzeti ügy tehát az emlékezés és a történtek feldolgozása, amely közös jövőnk záloga.
Isten végtelen szeretetével útra hív minket. Így köszöntötte Erdő Péter a tisztulás útján résztvevő zarándokokat. A Pálos Sziklatemplomtól induló, a Gellért-hegyen és az Erzsébet hídon haladó zarándokutat tavaly évelején Bőte Csaba alapította. A ferences szerzetes azt mondta, ezen a délutánon azért gyűltek össze, hogy egy közös lelkiismeret vizsgálatot végezzenek a 15 isteni parancs alapján. Bőte Csaba beszédében köszönetet mondott Erdő Péter bíborosnak, aki megáldotta a zarándokutat.
Ez a nagyvárosi zarándokút, mint minden zarándoklat, a saját életünkkel szembesít minket. Az Atyához szeretnénk eljutni, valamennyien úton vagyunk, és ezt az utat minden nehézségével, küzdelmével együtt szeretnénk végigjárni.
Most következik Bobák Róbert a sporthírekkel, utána időjárás jelentés, majd Fábri és munkaügyek. Az este ma 4:11-kor kezdődik. Vendég Percnél Gál Ildikó, rögtön utána várom Önöket híradóval. Viszontlátásra!